8 után 8 perccel kötelező szolidaritást akar a francia elnökség a menekültek szétosztásában. Brüsszeli sajtó kommentárok szerint az EU migrációs politikájának jobbra tolódásaként fogható fel az, ami az elmúlt években jellemezte a blokk perspektíváját a bevándorlásra vonatkozóan. A hangsúly egyre inkább a határvédelemre helyeződik, és nem a rászoruló migránsok áthelyezésére. Emmanuel Macron francia elnök néhány napja, úgyis, mint az Unió tanácsának soros elnökségét betöltő ország vezetője, azt mondta, szükség van az EU-s állampolgárok blokkon belüli szabad mozgását lehetővé tévő, az egyik legfontosabb uniós vívmányként számon tartott schengeni rendszer mielőbbi reformjára, mert hogy ezt egy más időben a közelmúlt migrációs trendjei és terror támadásai előtt dolgozták ki. Jannik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgató helyettese van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Lehet, hogy nem szerencsés, hogy a francia soros elnökség egybeesik a francia választási kampánnyal, de mégis a francia bevándorláspolitika, hogy egyáltalán a nyugat-európai bevándorláspolitika az változott az elmúlt években?
Nem feltétlenül szerencsés, ugyanakkor talán egy optimista hang is megüthető. Nevezetesen az, hogy itt ugye egyfajta teljesítménykényszer is van Macronon, tehát az, hogy ő esetleg de tud tenni egy olyan javaslatot az asztalra, és ki tudja tárgyalni a más tagállamok vezetőivel, amely egyébként előrelépést jelentene az elmúlt évek befagyott reformkísérleteivel szemben. Az egy jó pont lenne nyilvánvalóan belföldön is Macronnak, arról nem is beszélve egyébként, hogy ő gyakorlatilag most azt az űrt is megpróbálja betölteni, ugye Angela Merkel leköszönésével előállt az Európai Uniós egyfajta vezető szerepben, de erre is aspirál Macron. Tehát ilyen értelemben nem rosszak az esélyek, és valóban az ő javaslatai és közelmúltban tett megszólalásai a migráció tárgyában egyértelműen ebbe a egyfajta szigorúbb, realistább megközelítést pártoló kórusba tartoznak, oda sorolhatók. Ugye a külső határok védelme lenne az egyik kulcspontja ennek az egésznek, de hát valamiféle szolidaritás azért továbbra is megjelenik ezekben a javaslatokban. Ugye itt az első megszólalások alapján ugye múlt héten egy informális csúcsot tartott a Franciaországban Schengeni vezet belügyminisztereivel és igazságügyminisztereivel. Tehát valami fajta előrelépés ebben is tapasztalható, amennyiben ugye ez a szolidaritás választható elemekből állna, tehát egyfajta pénzügyi támogatással is kiváltható lenne az átvétel az egyes tagállamok részéről. Ez nyilvánvalóan előremutató, de ugyanakkor részleteket még nem ismerjük, és ez a elkövetkező hónapokban fog eldőlni, milyen megállapodás, vagy milyen irányokat tudnak letárgyolni a tagállami miniszterek és vezetők.
Na de éppen ez a furcsa, amit most ön is említ, hogy azért itt lavírozás van. Mert egyrészt persze van a külső határok védelme, aztán van belül a kötelező szolidaritásnak a hangsúlyozása. De mondjuk Emmanuel Macron azt is mondta néhány nappal ezelőtt, hogy most idézek tőle egy mondatot, a diaszpóráink, a kettős állampolgáraink fantasztikus szerencsét jelentenek Franciaországnak, és segítenünk kell nekik az érvényesülésben, beleértve azokat is, akik a földközi tenger túlsó partjáról származnak. Azért ez meg mondjuk a német Willkommenskultur francia változataként, vagy kommunikálásaként is felfogható. Tehát most egyelőre minden kapura játszik Emmanuel Macron ebben az értelemben migráció tekintetében.
Egyetértek, itt azért a legtöbb érintett szereplő ki tud a számára kedves mondatokat olvasni ezekből a megszólalásokból. Én azt gondolom, hogy itt az utóbbi idézet, tehát a bevándorolt közösségek felé tett megszólalások, azok egyértelműen belpolitikai és szavazatszerzési célokat szolgálnak. Nyilvánvalóan ettől még ebben őszintén hihet Macron, de hogyha mindezt fordítjuk a politika alkotás nyelvére, akkor ez ugye egyfajta legális bevándorlás irányába, annak promotálásának irányába mutathat, tehát legális igen, irreguláris, illegális nem. Nyilvánvalóan ezek elmosódnak azért a gyakorlatban, ugye nagyon sokan bejönnek irregulárisan az Európai Unió területére, menedéket kérnek. Ha kapnak esetleg, akkor ugye ők ezzel mint egy legalizálják utólag az ő irreguláris belépésüket, tehát ezek vékony határok. Én összességben picit optimista vagyok a tekintetben, hogy a külső határok védelme az ekkora hangsúlyt kap, a belső schengeni rendszer hatékony működtetésének igénye ekkora hangsúlyt kap, ezek azt gondolom, hogy támogatandó és jó dolgok, de nyilvánvalóan nem ezek lesznek a fő konfliktusos pontok a reform javaslatok kitárgyalása során. Ennél sokkal izgalmasabb az politikailag és a gyakorlat szempontjából is, hogy egyébként hogyan osztják szét azokat az embereket, akik a hatékony külső határvédelem ellenére mégis be tudnak lépni valamelyik frontországba, illetve azok a tagállamok, akik ezt nem tudják vállalni, nem szeretnék átvenni ezeket az embereket, azok milyen anyagi ellentételezést kell, hogy nyújtsanak majd azoknak az országoknak, akik viszont ezt vállalják.
Amikor külső határvédelemről beszélünk, illetve a schengeni rendszer reformjáról beszélünk, akkor két külön dologról beszélünk? Tehát a schengeni rendszer reformja alatt belső határokat, belső elosztást, belső mozgásokat értenek azok, akik reformot akarnak, akár a franciák?
Én azt gondolom, hogy a valóság az, hogy ezek nyilvánvalóan nagyon erősen összefüggnek, hiszen Schengennek akkor van értelme és létjogosultsága, és akkor adja azt a hozzáadott értéket, amit 85-ben létrehozták egyébként, hogyha a külső határok őrzöttek, hiszen Schengen az uniós állampolgárok szabad, akadálytalan mozgására jött létre. Tehát a kettő nem működik egymás nélkül. Nyilvánvalóan a schengeni övezet reformja az mást is jelent, vagy az új dimenziókat kapott a közelmúltban. Tehát egyrészt ugye a 2015-ös migrációs válságra válaszul adott belső ellenőrzések visszavezetése, amit egyébként a mai napig több mint fél tucat tagállam gyakorol, ugye fél évente mindig meghosszabbítva a migrációs helyzetre tekintettel. Tehát ez is egy nagy kihívást jelent ebben az értelemben, illetve most ugye itt volt a pandémia, itt van velünk a pandémia, ami szintén ugye a szabad mozgásnak a korlátozásával járt. Nyilvánvalóan ez egy nagyon különleges eset, és nehéz azt elképzelni egyébként, hogy a jövőben ezt lehetne sokkal másképpen is csinálni, mint ahogy a tagállamok most biztonsági, közegészségügyi, járványügyi okokból eljártak, de kétségkívül ez sem tett ott a schengeni övezet zavartva a működésének. Úgyhogy itt azért van teendő, van mind gondolkodni, azt gondolom, ez egy teljesen legitim irány, és hát itt a részleteket megismertünk a francia belügyminiszteri bejelentésből, ugye ez a legkézzelfoghatóbb, úgynevezett schengeni tanácsnak a felállása, ami várhatóan március elején kezdi majd meg munkáját, és itt nyíltan ugye a schengeni övezetnek egyfajta politikai vezetése, politikai irányítása valósulhat meg az érintett belügyminiszterek részvételében.
Ugye többen elmondják, hogy valóban egyre több tagállam részéről nyilatkoznak a úgy kormányzati vezető politikusok, hogy szükség van egyfajta külső határvédelemre, még ezt egy kérdés erejéig hadd maradjak ennél. Ennek a külső határvédelemnek az ügyét, azt mondja, most ez ilyen hangsúlyos lett, ilyen erős lett, a lengyel-fehér-orosz határviták erősítették föl?
Azt gondolom, hogy igen, tehát ez igen a válasz, tehát nem lehet eltekinteni attól, ami tavaly júliustól, augusztustól kibontakozott. Előbb ugye a litván-fehér-orosz határon, majd ugye a lett, illetve a később a lengyel-fehér-orosz határon. Tehát itt ugye ez jelenti a legfrissebb tapasztalatot a témában, és nem véletlen az egyébként, hogy többek között a fizikai határvédelemről, magyarul a kerítésről folytatott viták is felerősödtek. Szabad-e ez egy legitim eszköze? Ha igen, ha úgy dönt egy tagállam, hogy megcsinálja, kiépíti a külső határszakaszát, akkor azt kinek kell finanszíroznia? Azon, hogy a viták csak most lesznek majd igazán élesek a közeljövőben, amikor a litván, a lengyel lett kerítés majd el fog készülni. Tudjuk, hogy ezek alsó hangon több százmillió eurós tételek, és azért ezek nem az EU leggazdagabb államai, úgyhogy itt ennek politikai jelentőségén túl praktikus gazdasági anyagi jelentősége is lesz.
Egyetlen kérdés a végére. Néhány napja tették közzé a hírt, hogy a mediterrán térség politikai és biztonsági folyamataival foglalkozó ernyő szervezete, az Euromesco elfogadta a Migráció Kutató Intézet jelentkezését és felvette a tagjai közé. A mediterrán térségben a politikai és a biztonsági folyamatok azok egyaránt képesek elindítani, vagy éppen leállítani migrációs hullámokat?
Hát az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mutatja, hogy igen, tehát nagyon sok múlik azon, hogy ezeknek a fontos kibocsátó és vagy tranzitországoknak milyen a hozzáállása. Vannak itt jó példák és kevésbé jó példák is. Ki lehet emelni Marokkó szerepét, ugye, amelynek van egy hagyományosan jó együttműködés az EU-val és magukkal, a spanyolokkal egyébként, és akkor, amikor ez igazán hatékonyan működik, akkor kevesebb érkezést tapasztalnak a spanyol hatóságok, akkor, amikor ez valamilyen politikai színezetet kap, vagy valami fajta nyomásgyakorlás kiolvasható az események mögött, akkor mindjárt ugye sokkal nagyobb tömeg is meg tud jelenni. Ugye emlékeztetnek talán a hallgatók is, tavaly volt egy ilyen eset, amikor 8-10 ezer embert próbált meg Ceutába átjutni, spanyol fél oldalára. és jól látszik, hogy ez alapvetően Marokkó hozzáállásán múlt, hogy ezt megengedi, félrenéz, avagy ezt nem fogja megengedni. Itt a Nyugat-Szahara körüli vita volt éppen talán a konkrét ügy a háttérben, de összességében azt gondolom, hogy ezekkel az országokkal nagyon helyes az, hogyha együttműködést keres az Európai Unió, támogatja őket, és az esetben arra nyújt eszközöket, erőforrásokat, hogy ezeket az irreguláris migrációs hullámokat fékezve feltartóztassa.
Köszönöm szépen, Janik Szabolcsot, a Migrációkutató Intézet igazgató helyettesét hallották.
Közösséget építünk. Kezd helyen.